Jelentősen 11-12,6% közötti sávba emelte az idei inflációs várakozását a Magyar Nemzeti Bank. Ősszel tetőzhet az infláció, ezt követően lassan mérséklődik, és majd csak 2024-ben éri el a 3%-os jegybanki célt. Az ING vezető elemzője azt mondta, hogy jövőre a beruházások dinamikája elsősorban a gazdaságpolitikai lépések, leginkább a költségvetési kiigazítás miatt esik majd vissza. Virovánc Pétert Lakatos László kérdezte.
Jelentősen emelte idei és jövő évi inflációs előrejelzését a jegybank. Te mit gondolsz erről?
Valójában, hogyha megnézzük az elmúlt időszak folyamatait, nagyjából várható volt, hogy ilyen irányú változás következik be az inflációs pályán. Szerintem nem volt egyetlen egy olyan hír sem, ami abba az irányba mutatott volna, hogy itt az inflációs nyomás enyhülne a következő hónapokban, vagy akár mondjuk, hogy a következő egy évre előre tekintve. Nőnek a bérköltségek, emelkednek a szállítási költségek, az energiaválság továbbra is velünk van, emellett pedig azt tapasztaljuk, hogy bizony a lakosság továbbra is hajlandó fogyasztani, hajlandó megfizetni a magasabb árakat, és innentől kezdve a vállalatok átárazási ereje is jelen van, ami azt mutatja, hogyha bizony nőnek a költségek, a vállalatok egyre inkább hajlandóak és hajlamosak átárazni a termékeiket és szolgáltatásaikat, ezért van az, hogy ezek az úgynevezett havi átárazások 3-4-szer erősebbek annál, mint amit historikusan láttunk, és mindezeket, hogyha egy csomagba gyúrjuk, akkor bizony valóban kijön egy olyan változtatás, hogy megint fölfelé kell húzni az inflációs előrejelzéseket, és immáron 2022-ben 11 és 12,6% közötti inflációt vár átlagosan a jegybank, ami szerintem kicsikét most a piaci konszenzus felett van, de véletlenül az elemzők is szépen lassan a következetekben majd fölfelé húzzák az előrejelzéseket, és valahol nagyjából elkörül lesz a piaci konszenzus is.
Egyébként a termelői árak is elképesztően nőttek, úgyhogy valószínűleg ez még majd a későbbiekben fog megjelenni az árakban, és elég erősen húzza majd az inflációt tovább.
Nagyon erős a korreláció a termelői árak és a fogyasztói árak között, pláne egy ilyen környezetben, vagyis hogyha azt látjuk, hogy a termelői árak egyre inkább emelkednek, egyre dinamikusabban nőnek, hát bizony akkor arra számíthatunk, hogy a fogyasztói árak is ezt le fogják követni a következő hónapokban.
És hát ugye a kormányzati lépések mit hozhatnak, mit segíthetnek ezen, vagy csak eloldázzák a problémát, és esetleg később jobban megdobhatják az inflációt?
Minden attól függ infláció tekintetében, hogy mi történik majd az árstopp intézkedésekkel. Különböző megközelítések vannak a piacon, alapvetően az a tapasztalat, hogy az elemzők arra számítanak, hogy ez a fajta intézkedéscsomag, az árstopp intézkedések nagyjából addig fennmaradnak, amíg a piaci árak, a világpiaci árak nem normalizálódnak, vagyis ebből fakadóan nem számítunk megugrásra az inflációban. A jegybank például a friss inflációs jelentésben egy technikai kivetítéssel élt, miszerint ők azt mondják, hogy fokozatosan kerül csak kivezetésre az árstopp, és októbertől 9 hónapon keresztül szépen fokozatosan tér vissza a világpiaci árakhoz majd a gazdaságpolitika, és innentől kezdve lesz egy folyamatos inflációs többlet ebben az időszakban. Hát hogy ez mennyi lesz, nehéz megmondani, ugye minden attól függ, hogy mennyi lesz majd akkor a világpiaci ár, de jelen pillanatban, hogyha egy nagyon durva becslést akarunk adni, hogyha egyik pillanatra a másikra elengednénk az intézkedéseket, és most a rezsicsökkentést bele se számolom, hanem csak az élelmiszer árstoppot és az üzemanyag árstoppot, akkor a mostani inflációs adat az bizony nagyjából legalább 3-4% ponttal lenne magasabb, úgyhogy egyértelműen látszik, hogy az árstopp intézkedések rendkívül fontosak a statisztikai adat szempontjából, és pont ezért gondolom, hogy a következő hónapokban egyre inkább meggyőződhetünk majd arról, hogy október után is fenntartják majd valamilyen formában ezeket az intézkedéseket.
Még egy picit a forintra térjünk ki, ugye itt a kamatemelést követően azért elkezdett erősödni a forint, bár még bőven volna neki hova erősödni. Ha sikerülne tartósan a forintnak megállapodnia, vagy az euró árfolyamnak az ilyen 350 forintos árnál, az jelentősen csökkentené az inflációt?
Alapvetően azt látjuk, hogy az inflációnak egy jelentős része az mindenképpen köthető az importált inflációhoz. Nyilván ez részben abból fakad, hogy a külföldi árak is emelkednek, a másik része pedig a forint gyengülése. Na már most, hogyha a forint hirtelen elkezdene erősödni, akkor elméletben, modell alapján azt mondhatnánk, hogy ennek lenne egy inflációt fékező hatása. Az viszont már egy másik kérdés, hogy egy ilyen esetben valóban csökkennének a vállalati költségek, de hogy ebből mennyit engednének át a fogyasztói árakba, ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye önmagában pont egy ilyen helyzetben a forint erősödése nem biztos, hogy annyit segítene, mint egy békeidőben, hiszen itt nagyon-nagyon sok egyéb költségtényező emelkedéséről beszélhetünk, de nyilván, hogyha mondjuk a mostani 400-as szintekről a forint valami csoda folytán egy drasztikus erősödésbe kezdeni és visszatérni mondjuk 350 környékére, hát ez azt feltételezi, hogy minden más kockázati tényező is megszűnik, tehát akkor a világpiaci árak is csökkennének, szállítási költségek is csökkennének, tehát akkor egy teljesen ideális világ lenne ebből a szempontból, akkor már vélhetően azért az inflációt is jelentősen visszafogná, de nem egyik hónapról a másikra. Itt csak annyi történne, hogy gyorsabban térnénk vissza a 3%-os inflációs célhoz, mondjuk nem 2024 első felére, hanem 2023 második felében. Tehát időben valamennyit nyernénk vele, de itt ilyen magas szintekre az infláció nem tud pillanatok alatt visszatérni a jegybanki célhoz.
És hát ugye, ha még visszatérünk itt a jegybanki kommunikációhoz, ugye erős munkaerő hiánnyal számol folyamatosan a jegybank, viszont egy lassuló növekedéssel.
Nagyon érdekes, hogy igazániból a friss inflációs jelentés egy szerkezetváltást mutat be a gazdaságban. Az idei évben látunk egy dinamikus gazdasági növekedést, és ezt elsősorban a fogyasztás és még a mindig erőteljes beruházási dinamika hajtja. Mert a jövőre vélhetően jön egyfajta szerkezetváltás, a fogyasztás lassul, a beruházás lassul, ennek a két legfőbb oka az az, hogy nyilván az emelkedő, illetve a magas kamat környezetben, hát ez inkább a megtakarítások felé tereli a vállalatokat és a fogyasztókat is, emellett pedig nyilván a költségvetési konszolidáció is kifogja a szelet a beruházás növekedésének vitorlájából, úgyhogy alapvetően a belső motorok kezdenek majd ellassulni, és remélhetőleg, ahogy elkezd normalizálni a világpiaci helyzet, úgy tud az export egyre inkább felpörögni, vagyis megint csak azt mondhatjuk, hogy egy részét ennek a kieső belső teljesítménynek majd pótolhatja az export, és hát nyilván itt jön be a képbe az, hogy valójában a munkaerő hiánya mit tudnak kezdeni a vállalatok, nyilván ez valamiféle termelési korlátot jelent majd a jövőben, és vélhetően ezért ebből is fakad majd az, hogy nem tud annyira dinamikusan már bővülni a rendelkezésre a jövedelem, mert bár a bérek nőnek, de már a foglalkoztatotti létszám nem biztos, hogy tud emelkedni, vagyis a nemzetgazdasági bértömeg nem tud olyan mértékben emelkedni, és ez is hozzájárul a visszafogottabb fogyasztáshoz, és tényleg minden azon múlik majd, hogy mi történik az ország export teljesítményével. Ezért mondja azt a jegybank, hogy igazániból az idei évi akár 5% körüli gazdasági növekedés az jövőre inkább véletlenül csak 2,5% lesz. Ebben valóban azért a munkaerőpiac további bővülésének korlátja az benne van.
És akkor nem beszéltünk még a folyófizetési mérleg hiányról, ami igen jelentős lesz. Legalábbis ezzel számol az MNB.
2022-ben ugye drasztikusan megváltozott az ország energiaszámlája, hát persze nem csak magyarországi, hanem világszinten ez a helyzet, és bizony ez jelentősen rontja az export-import egyenlegünket, ráadásul nem is beszélve, hogy az export korlátosan képes teljesíteni, úgyhogy ezért látunk egy igen drasztikus romlást a folyófizetési mérlegben, úgyhogy az idei évben biztosan igen masszív IKER deficitre számíthatunk, amikor mind a folyófizetési mérleg egyenlege, mind a költségvetés egyenlege deficitben van, vagyis hiányban van. Aztán 2023-ban, ahogy már beszéltünk is róla, az export kapacitások felpörgésével azért vélhetően valamelyest javul majd a folyófizetési mérleg egyenlege, javul az ország külső egyensúlya, de hát hosszú idő lesz, amíg vissza tudunk térni esetlegesen egy egyensúlyi helyzetbe, és ez mindenképpen szükséges lenne ahhoz egyébként, hogy majd a forint is tartósan erősödni tudjon, ugyanis a negatív folyófizetési mérleg az bizony-bizony jellemzően nyomást gyakorol a fizetőeszközre, vagyis inkább a gyengülés irányába löki.
Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották, amióta a kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank. Egyrészt ugye az alapkamatot még kedden 7,75%-ra, aztán tegnap az egyhetes betétit is szintén 7,75%-ra, szóval azóta tartósan 400 alatt a forint euróval szembeni árfolyama, de azért az elmúlt nagyjából fél napban újra gyengül. Most az euró 396 forint 50 fillér, a svájci frank 396 forint 40, a dollár 379 forint 20 fillére.